Ezt a cikket a 2012. augusztus 6-ai héten tanulmányozzuk közösen. Címe: Jehova kinyilatkoztatja azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük. A kulcsidézet így hangzik: Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet az Isten adott neki, hogy megmutassa rabszolgáinak azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük. Jelenések könyve első fejezet, első vers. A cikk hallgatása közben a következő kérdésekre keresd a választ. Az óriási szobor mely része jelképezi az angol-amerikai világhatalmat? Hogyan festi le János az angol-amerikai világhatalom és az Egyesült Nemzetek szervezete közti kapcsolatot? Hogyan írja le Dániel és János az emberi uralmak végét? Kérdések az első és második bekezdéshez. A kérdés. Mit tesznek lehetővé számunkra Dániel és János proféciái? B kérdés. Mit jelképez a vadállat első hat feje? Dániel és János proféciái kiegészítik egymást, aminek köszönhetően megérthetjük sok jelenlegi és jövőbeni esemény jelentését. Mit tudhatunk meg abból, ha összevetjük János vadállatról kapott látomását Dánielnek az óriási szoborról szóló magyarázatával, valamint a félelmetes tízszarvú vadállatról adott leírásával? És mire indítson minket az, hogy világosan értjük ezeket a proféciákat? Most fordítsuk a figyelmünket Jánosnak a vadállatról szóló látomására. Amint láttuk az előző cikkben, a vadállat első hat feje Egyiptomot, Asszíriát, Babilóniát, a Méd-Perzsa birodalmat, Görögországot és a Római birodalmat jelképezi. Ezek mindannyian gyűlöletet mutattak az asszony magvával szemben. Róma, a hatodik fej maradt az uralkodó politikai hatalom évszázadokkal azután is, hogy János leírta a látomását. Végül a hetedik fej vette át Róma helyét. Melyik politikai világhatalom bizonyult a hetedik fejnek, és hogyan bánt az asszony magvával? Nagy-Britannia és az Egyesült Államok hatalomra kerülnek. Kérdés a harmadik bekezdéshez. Mit jelképez a rémisztő tízszarvú vadállat és annak tízszarva? Úgy tudjuk azonosítani a Jelenések könyve 13. fejezetében lévő vadállat hetedik fejét, ha összevetjük János látomását Dánielnek a rémisztő tízszarvú vadállatról szóló látomásával. A lábjegyzet hozzáfűzi: a Bibliában a tízes szám gyakran a teljességre utal. Ebben az esetben azoknak az uralmaknak a teljes csoportját jelképezi, amelyek a Római birodalomból jöttek létre. Vége a lábjegyzetnek. A Dániel 7, 7-8 és 23-24-ben ez áll: ezután az éjszakai látomásban még ezt láttam. Íme egy negyedik vadállat, mely félelmetes, szörnyűséges és rendkívüli erejű volt. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, ami pedig megmaradt, azt lábával széttaposta. Különbözött mindazoktól a vadállatoktól, melyek előtte voltak, és tíz szarva volt. Miközben figyeltem a szarvakat, íme egy másik, egy kis szarv nőtt ki közöttük, és az előbbi szarvak közül három letört előtte. És íme ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, és egy nagyokat szóló száj. Majd így folytatta: a negyedik vadállat pedig egy negyedik királyság lesz a földön, amely más lesz, mint az összes többi királyság, s felfalja az egész földet, tapossa, zúzza azt. A tíz szarv pedig ez: ebből a királyságból tíz királyság támad. Utánuk még egy másik is támad, amely más lesz, mint az előzőek, és három királyt megaláz. A vadállat, amelyet Dániel látott, a római világhatalmat jelképezte. Az időszámításunk szerinti 5. században a római birodalom kezdett felbomlani. A tíz szarv, mely a félelmetes vadállat fején nőtt ki, azokat az uralmakat szemlélteti, amelyek ebből a birodalomból jöttek létre. Kérdések a 4. és 5. bekezdéshez. A kérdés. Mit tett a kis szarv? B kérdés. Mivel azonosítható a vadállat hetedik feje? A vadállat fején kinőtt szarvak, vagyis uralmak közül 4-ről részletesebben olvashatunk. Három szarv kihullott, amikor kinőtt egy újabb szarv, egy kis szarv. Ez akkor teljesedett, amikor Anglia, mely korábban a Római Birodalom része volt, hatalomra tört. A 17. századig Anglia viszonylag jelentéktelen hatalomnak számított. Sokkal nagyobb befolyása volt az egykori Római Birodalom három másik területének, Spanyolországnak, Hollandiának és Franciaországnak. Ám Anglia sorra legyőzte ezeket az uralmakat, elmozdítva őket hatalmi pozíciójukból. A 18. század közepére Nagy-Britannia kezdett a világ szinterén uralkodó hatalommá válni. De ekkor még nem vált a vadállat hetedik fejévé. Annak ellenére, hogy Nagy-Britannia hatalomra jutott, az észak-amerikai gyarmatai elszakadtak tőle, de a brit hadiflotta még ezután is védte az Egyesült Államokat, amely így egyre erősebb hatalommá vált. 1914-re, amikor elkezdődött az úrnapja, Nagy-Britannia a történelem legnagyobb birodalmát építette fel, az Egyesült Államok pedig a világ legnagyobb ipari hatalma lett. A lábjegyzet hozzáfűzi. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok már a 18. század óta léteznek, de János leírása szerint a kettős világhatalomnak akkor kell megjelennie, amikor az úrnapja elkezdődik. A jelenések könyvében feljegyzett látomások az úrnapján teljesednek. A hetedik fej az első világháború alatt kezdett kettős világhatalomként működni. Vége a lábjegyzetnek. Az első világháború idején az Egyesült Államok különleges kapcsolatot alakított ki Nagy-Britanniával. Ekkor jelent meg az angol-amerikai világhatalom, mint a vadállat hetedik feje. Hogyan bánt az asszony magvával? Kérdés a hatodik bekezdéshez. Hogyan bánt a hetedik fej Isten népével? Röviddel azután, hogy az úrnapja elkezdődött, a hetedik fej támadást indított Isten népe ellen, Krisztus földön lévő testvéreinek maradéka ellen. Jézus rámutatott, hogy a jelenléte idején a mag maradéka tevékeny lesz a földön. Az angol-amerikai világhatalom háborút viselt e szentek ellen. Az első világháború alatt elnyomta Isten népét, betiltotta több kiadványukat, és börtönbe vetette a hű rabszolgaosztály képviselőit. A vadállat hetedik feje egy időre csak nem teljesen leállította a prédikáló munkát. Jehova előre látta ezt a drámai eseményt, és kinyilatkoztatta Jánosnak. Azt is elmondta neki, hogy a mag másodlagos része újjá lesz élesztve, hogy fokozottabban végezze a szellemi tevékenységet. Jehova modernkori szolgáinak történelme bizonyítja, hogy megtörténtek ezek az események. Az angol-amerikai világhatalom és a vasból és cserépből lévő lábfej. Kérdés a hetedik bekezdéshez. Milyen kapcsolat van a vadállat hetedik feje és az óriási szobor között? Milyen kapcsolat van a vadállat hetedik feje és az óriási szobor között? Nagy-Britannia és közvetve az Egyesült Államok a Római Birodalomból fejlődött ki. De mit mondhatunk a szobor lábfejéről? Úgy van ábrázolva, mint ami vasnak és cserépnek a keveréke. A Dániel 2:41-43-ban ez áll. S amint láttad, hogy a lábfej és az ujjak részben a fazekasok cserepéből, részben vasból vannak, úgy maga a királyság is megosztott lesz. De lesz benne valami a vas keménységéből, amint láttad a vasat a nedves agyaggal elegyítve. És ahogy a lábujjak részben vasból, részben cserépből vannak, a királyság részben erős, részben pedig törékeny lesz. Amint láttad, hogy a vas nedves agyaggal van elegyítve, azok emberek utódaival fognak keveredni, de nem tapadnak egymáshoz, egyik a másikhoz, mint ahogyan a vas sem elegyedik a cseréppel. Ez a leírás arra az időszakra vonatkozik, amikor a hetedik fej az angol-amerikai világhatalom felemelkedik. Mint ahogy a cseréppel elegyített vas szerkezet gyengébb annál, mintha csupán vasból lenne, úgy az angol-amerikai világhatalom is gyengébb, mint az a hatalom, amelyből kiemelkedett. Miért mondhatjuk ezt? Kérdések a 8. és 9. bekezdéshez. A kérdés. Hogyan nyilvánított ki a hetedik világhatalom vashoz hasonló erőt? B kérdés. Mit jelképez a szobor lábfejében lévő cserép? A vadállat hetedik feje időnként vashoz hasonló tulajdonságokat nyilvánított ki. Például azzal bizonyította a hatalmát, hogy megnyerte az első világháborút. A második világháborúban is nyilvánvalóvá vált a hetedik fej vashoz hasonló ereje. A lábjegyzet hozzáfűzi. Dániel előre látta, milyen szörnyű pusztítást fog okozni ez a hatalom a második világháború alatt. Ezt írta. Rendkívüli módon fog pusztítani. Dániel 8.24. Például az Egyesült Államok soha nem látott mértékű, borzalmas pusztítást vitt véghez, amikor két atombombát dobott le a kettős világhatalom egyik ellenségére. Vége a lábjegyzetnek. A háború után a hetedik fej időnként továbbra is vashoz hasonló tulajdonságokat nyilvánított ki. Ám a vas kezdetektől fogva cseréppel elegyedik. Jehova szolgái hosszú időn át próbálták megérteni a szoborláb fejének szimbolikus jelentését. A Dániel 2.41 szerint a vas és cserép keveréke egyetlen királyság, nem pedig sok. A cserép ezért az angol-amerikai világhatalom befolyási övezetén belül található elemeket jelképezi. Ezek az elemek gyengébbé teszik ezt a hatalmat a római birodalomnál, mely csak vasból volt. A cserép az emberek utódaival van kapcsolatban, vagyis az átlag emberekre vonatkozik. Az angol-amerikai világhatalomban az emberek hangot adnak a követeléseiknek, polgári jogokért indított kampányok, szakszervezeti és függetlenségi mozgalmak által. Az egyszerű emberek akadályozzák az angol-amerikai világhatalmat abban, hogy gyakorolja vashoz hasonló erejét. Továbbá a szoros választási eredmények és az egymásnak ellentmondó ideológiák miatt még a népszerű vezetőknek sincs elegendő hatalmuk arra, hogy megvalósítsák a politikájukat. Dániel előre megmondta, a királyság részben erős, részben pedig törékeny lesz. Dániel 2.42. Kérdések a 10. és 11. bekezdéshez. A kérdés. Mi fog történni a lábfejjel? B kérdés. Mire következtethetünk abból, amit a lábujjak számáról tudunk? A 21. században Nagy-Britannia és az Egyesült Államok továbbra is fenntartják különleges kapcsolatukat, és gyakran együtt lépnek fel a világot érintő ügyekben. Az óriási szoborról és a vadállatról szóló proféciák megerősítik, hogy az angol-amerikai világhatalmat nem fogja felváltani egy újabb világhatalom. Még ha ez az utolsó világhatalom gyengébb is, mint a vaslábszárak által jelképezett római birodalom, nem fog felbomlani magától. Van-e valamilyen konkrét jelentése annak, hogy hány lábujja van a szobornak? Figyeljük meg, hogy más látomásokban Dániel konkrét számokat említ meg, például a különféle vadállatok fejein lévő szarvak számát. Ezek a számok jelentőséggel bírnak. Ám amikor Dániel a szoborról beszél, nem említi meg a lábujjak számát. Ezért úgy tűnik, hogy a lábujjak számának semmi jelentősége sincs, mint ahogy annak sem, hogy a szobornak hány karja, keze, ujja, lábszára és lábfeje van. Azt viszont konkrétan megemlíti Dániel, hogy a lábujjak vasból és cserépből vannak. A leírásából arra következtethetünk, hogy az angol-amerikai világhatalom fog uralkodni, amikor az Isten királyságát jelképező kő neki ütközik a szobor lábfejének. Az angol-amerikai világhatalom és a kétszarvú vadállat. Kérdés a 12. és 13. bekezdéshez. Mit jelképez a kétszarvú vadállat, és mit tesz? Bár az angol-amerikai világhatalom vas és cserép keveréke, azokból a látomásokból, melyeket János Jézustól kapott, kiderül, hogy ez a hatalom továbbra is kulcsfontosságú szerepet fog betölteni az utolsó napokban. Hogyan teszi ezt? János egy látomásban látott egy kétszarvú vadállatot, amely úgy kezdett szólni, mint egy sárkány. Mit jelképez ez a furcsa vadállat? Két szarva van, ami azt mutatja, hogy kettős hatalomról van szó. János itt ismét az angol-amerikai világhatalmat látja, de egy különleges szerepben. A jelenések 13-11-15-ig terjedő versekben ez áll. És láttam egy másik vadállatot feljönni a földből, ennek pedig két szarva volt, mint egy báránynak, de úgy kezdett szólni, mint egy sárkány. és az első vadállatnak minden hatalmát gyakorolja annak színe előtt. És tesz róla, hogy a föld és akik rajta laknak imádják az első vadállatot, melynek begyógyult halálos sebe. És nagy jeleket tesz olyannyira, hogy még azt is megteszi, hogy tűz jöjjön le az égből a földre az emberek szeme láttára. És félrevezeti azokat, akik a földön laknak, a jelekkel, melyek azért adattak neki, hogy a vadállat színe előtt tegye őket. És eközben azt mondja azoknak, akik a földön laknak, hogy készítsenek képmást a vadállatról, melyet a karcsapás ért, és mégis felé lett. És megadatott neki, hogy leheletet adjon a vadállat képmásába, hogy a vadállat képmása szóljon is, és meg is ölesse mindazokat, akik semmiképpen nem imádják a vadállat képmását. Ez a vadállat a hétfejű vadállat képmásának létrehozását szorgalmazza. János leírta, hogy a vadállat képmása megjelenik, majd eltűnik, de aztán ismét felemelkedik. Pontosan ez történt azzal a szervezettel, amelyet Nagy-Britannia és az Egyesült Államok támogatott, és amelynek azt a célt szánták, hogy egyesítse és képviselje a világ kormányzatait. Ez a szervezet az első világháború után jelent meg, és népszövetségként vált ismerté. Majd a második világháború kezdetekor eltűnt. Még tartott a háború, amikor Isten népe azt hirdette, hogy a Jelenések könyvében lévő proféciának megfelelően a vadállat képmása ismét fel fog bukkanni. Valóban így lett, amikor létrejött az Egyesült Nemzetek Szervezete. Kérdés a 14. bekezdéshez. Milyen értelemben a 8. király a vadállat képmása? János úgy írja le a vadállat képmását, mint amelyik a 8. király. Milyen értelemben az? Nem az eredeti vadállat 8. fejeként van ábrázolva. Ez csak egy képmása a vadállatnak. Minden erejét a tagállamaitól kapja, különösen a fő támogatójától, az angol-amerikai világhatalomtól. Ám hatalmat fog kapni arra, hogy úgy cselekedjen akár egy király. Egy különleges feladatot fog végrehajtani, amellyel események láncolatát indítja el, ami megváltoztatja majd a történelem menetét. A vadállat képmása felfalja a szajhát. Kérdés a 15. és 16. bekezdéshez. Mit jelképez a szajha, és mi történt a támogatóival? János leírása szerint a skarlátszínű vadállaton, vagyis a vadállat képmásán, egy jelképes szajha ül, és hatalmat gyakorol felette. Ez a szajha a Nagy Babilon nevet viseli. Találóan képviseli az összes hamis vallást, kiváltképpen azokat az egyházakat, amelyek magukat kereszténynek vallják. A vallási szervezetek áldásukat adják a vadállat képmására, és megpróbálnak hatalmat gyakorolni felette. Ám az Úr napján Nagy Babilon azt tapasztalja, hogy a vizek, vagyis az őt támogató tömegek drámai módon elapadnak. Például, amikor a vadállat képmása megjelent, a kereszténység egyházai, Nagy Babilon befolyásos része, uralták a nyugati világot. De napjainkra az egyházak és a papjaik elveszítették a tömegek tiszteletét és támogatását. Sőt, sokan azt gondolják, hogy a vallás szerepet játszik a konfliktusokban, vagy éppen ő okozza azokat. Egyre növekszik a nyugati országokban azoknak az értelmiségieknek a tábora, akik erőteljesen hangot adnak a véleményüknek, és azt követelik, hogy szűnjön meg a vallások társadalomra gyakorolt befolyása. Kérdés a 17. bekezdéshez. Mi fog történni hamarosan a hamis vallással, és miért? Ám a hamis vallás nem fokozatosan tűnik majd el. A szajhának továbbra is jelentős hatalma lesz, és próbálja ráerőltetni az akaratát az uralkodókra, míg nem Isten a hatalmon levők szívébe adja, hogy valósítsák meg az akaratát. A Jelenések 17-16-17-ben ez áll. A 10 szarv pedig, melyet láttál, és a vadállat, ezek meg fogják gyűlölni a szajhát, s elhagyottá és mezítelenné teszik, és megeszik a húsát, és teljesen elégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta a szívükbe, hogy megvalósítsák gondolatát. Igen, hogy egyazon gondolatukat megvalósítsák azáltal, hogy királyságukat a vadállatnak adják, míg be nem teljesülnek az Isten szavai. Hamarosan Jehova arra fogja indítani Sátán rendszerének politikai elemeit, melyeket az Egyesült Nemzetek Szervezete képvisel, hogy támadják meg a hamis vallást. Véget fognak vetni a hatalmának és a gazdagságának. Csupán néhány évtizeddel ezelőtt ez még valószínűtlennek tűnhetett. Ma viszont a szajha már imbolyogas karlát színű vadállat hátán, de nem lassanként fog lecsúszni arról. Hirtelen és nagy erővel fog földre zuhanni. A vadállatok el lesznek pusztítva. Kérdések a 18. bekezdéshez. A kérdés. Mit fog tenni a vadállat, és mi lesz ennek a végkimenetele? B kérdés. Mely királyságokat fogja elpusztítani Isten királysága a Dániel 2.44 szerint? Miután a hamis vallás megsemmisül, a vadállat, Sátán földi politikai szervezete arra lesz késztetve, hogy támadja meg Isten királyságát. Mivel a földi uralkodók képtelenek megtámadni a királyságot az égben, a haragjukat azokon fogják kitölteni, akik támogatják azt. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy egy végső csatát kell vívniuk Istennel. Dániel leírja ennek az ütközetnek az egyik jellemzőjét. A Dániel 2.44-ben ez áll. És azoknak a királyoknak a napjaiban az egek istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig. A Jelenések 13.1-ben említett vadállat, a képmása és a kétszarvú vadállat el lesz pusztítva. A folyóiratban a 17. oldalon lévő kiemelt részben ez áll. Mely uralmak alkotják mindazokat a királyságokat? A Dániel 2.44-ben lévő profécia azt mondja, hogy Isten királysága szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat. Ez a profécia csak azokra az uralmakra vonatkozik, amelyeket a szobor testrészei jelképeznek. Mi a helyzet a többi emberi kormányzattal? A Jelenések könyvében található párhuzamos profécia teljesebb képet ad. Bemutatja, hogy az egész lakott föld királyai egybe lesznek gyűjtve Jehova ellen a mindenható Isten nagy napjának háborújára. Jelenések 16-14 és 19-21-ig. Tehát nem csak a szobor által jelképezett uralmak lesznek megsemmisítve Armageddonkor, hanem minden emberi kormányzat. Vége a kiemelt résznek. Kérdés a 19. bekezdéshez. Miben lehetünk biztosak, és minek van itt az ideje? Mi a 7. fej idején élünk? A vadállatnak nem lesz további feje a megsemmisítése előtt. Az angol-amerikai világhatalom lesz uralmon, amikor a hamis vallás el lesz törölve. Dániel és János proféciái a legapróbb részletekig teljesednek. Biztosak lehetünk abban, hogy a hamis vallás vége és Armageddon csatája közel van. Isten előre feltárta ezeket az eseményeket. Mi személy szerint odafigyelünk ezekre a figyelmeztetésekre? Itt az ideje, hogy állást foglaljunk Jehova oldalán, és hogy támogassuk a királyságát. Hogyan válaszolnál? Az óriási szobor mely része jelképezi az angol-amerikai világhatalmat? Hogyan festi le János az angol-amerikai világhatalom és az Egyesült Nemzetek Szervezete közti kapcsolatot? Hogyan írja le Dániel és János az emberi uralmak végét? Vége a cikknek.